Menjünk el lakóhelyére, boruljunk le lába zsámolyainál. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A 125. Zsoltár első versével kezdjük Isten tiszteletünket, akik bíznak az Úristenben.
Akik bíznak az Úristenben, nagy hiedelemmel, azok nem vesznek el, semmi némül veszedelemben, mint a
el helyünket, a 197. dicséretünket énekeljük. A 197. így hangzik, hálaadásunkban rólad emlékezünk, magyar dallam, énekeljük végig valamennyi versét.
Hálaadásunkban rólad emlékezünk, kegyelmes Istenünk, téged tisztelünk. Te vagy nyomoltón én, és felmagasztalunk, haszontalan szolgák, mert ezzel tartozunk. Hajtsd le füleidet, értsd meg kérésünket, mi édes Istenünk, ne nézd bűneinket. Tiszta szívből kérünk, mi könyörgésünk, vedd hozzád, Úristen, esedezésünket. Gerjeszt fel igédnek, szerelmét lelkünkben, Szentlélek Istennek, szentségét szívünkben. Annyig az értelmet bőséggel elménkben, téged szolgálhassunk e bűnön éltünkben. Tanúságra erőt csak te tőled kérünk, hogy szent Istenséged dicsértessét tőlünk. Ha először a te országot keressük, semmiben nem lészen, fogyatkozás nékünk. Az én gyorsaságot elkezdett dolgunkban, végig megmaradás mi hivatalunkban. Szorgalmatosságot, hűséget tisztünkben, egymás szeretete plantálj életünkben. Engedd meg ezeket, Szent Atyám Krisztusért, mind veszítőnkért, kegyes táplálunkért, kiegy hatalomban, Szentlélek Istennel, élsz és uralkodol, mind örökké. Amen.
A mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Istennek igéjét hallgassuk meg, amint az megiratott a mi számunkra a 132. Zsoltárban.
Grádicsok éneke, emlékezzél meg, Uram, Dávid minden nyomorúságáról, aki megesküdt az Úrnak fogadást tűn Jákob Istenének. Nem megyek be sátoros házamba, nem hágok fel hálónyoszajámba, nem bocsájtok álmat szemeimre, spilláimra szendert, még helyet nem találok az Úrnak, Jákob Istenének hajlékot. Íme hallottunk róla Efratában, rátaláltunk Jár térségein. Hadd menjünk be az ő hajlékába, boruljunk le lábának zsámajához. Indulj, Uram, a te nyugvó helyedre, te és a te hatalmadnak ládája. Papjait öltözködjenek igazságba, kegyeltjeit pedig örvendezzenek.
Isten tegye áldottá az ő igéjét, szívünkbe fogadását, hajtsuk meg a fejünket, és csendesedjünk el. Urunk Istenünk, köszönjük ezt a mai napot, és köszönjük ennek áldott csendjét, amivel most itt lehetünk a templomba, és kinyitjuk a szívünket, oda koncentráljuk a figyelmünket a te szavadra, amelyben megéljük a te kegyelmes jelenlétedet, ígéreteidnek valóságát, akkor történik meg mindez, hogyha a te szent lelked is munkába vesz bennünket, és mi erre nyitottak vagyunk, és nem utasítjuk el. Hadd könyörögjünk most ezért, hogy segíts bennünket erre a megnyitásra, megnyílásra, figyelésre, mert annyi minden elvonja, annyi mindent hordunk magunkkal, tele vagyunk különböző kisebb-nagyobb terhekkel, csomagokkal, és megvalljuk azt is, hogy bizony a legtöbbjében kövek vannak, élettelen dolgok, amiket teljesen feleslegesen cipelünk, és nehezítjük magunk és mások életét. Szabadíts meg ezekhez a terhekről, amelyekről azt gondoljuk, hogy nekünk hordozni kell, és adj erőt azokhoz, amelyeket te rendeltél el, a te akaratod, te beleegyezésed szerint történik, és meg fogjuk tapasztalni, hogy jó a te utadon járni, meg fogjuk tapasztalni, hogy előre haladunk az életbe, hogy a szükséges dolgokat kaptuk meg tőled, és a te áldásodnak minden gazdagságát. Így kérünk téged, hogy áldj meg most minket ezen az istentiszteleten, hallgasd meg a mi imádságunkat. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és kérem szépen a gyermekeket. Van hely elől, a szélső padsorad nincs fűtve, az hideg. Nyugodtan lehet át jönni a... Gyertek csak, gyertek. Erre is gyertek, jó? Gyertek, főnökök, arra. És tegyetek egy nagyobb kört, hogy mindenki lásson benneteket. Köszönöm szépen. Na, áldás, békesség. Hát arról szeretnék nektek beszélni, ugye, hogy lassan közeledik egy ünnep, vajon melyik az?
Advent.
Világos az advent. Ki tudja, mit jelent ez? Na, halljuk.
Várakozás.
Igen, majdnem jó. Az a tartalma, hogy várakozunk az advent. Azt mondja, hogy érkezik valaki. Jön. Ki jön?
Jézus
jön. Na, és azon kívül még mit várunk adventkor? Jó sok ajándékot, mi? Azt is gondolom én. De nagyon jó volt a válasz, hogy igen, valakit várunk. És ezenbe jutott az, hogy életemben volt néhány várakozás, így egy gyerekkori emlék feltolult bennem, hogy nekem, mikor szerencsés gyerek voltam, mert édesanyánk mellett volt még egy idézőjelbe tett másik édesanyánk is, egy diakonissza, aki Felvidékről jött át velünk, azt még nem tudjátok, hogy micsoda, az olyan apáca-szerű, és ott élt velünk egész életünkben, és két anyánk volt. Ez igaz ugyan, hogy olykor-olykor két kokit jelentett, igaz? De legtöbbször azt jelentette, hogy duplán szerettek minket, és ez nagyon jó volt. És emlékszem rá, hogy egyszer nagyon beteg lett, elvitte a mentő, jajgatott, hát azt akkor így mondták, akkor isiásza van, az mi vajon? Hát becsípődött, kijött a gerincébe a korong, és nyomta az ideget, ugye? És elvitték, és én nagyon meg voltam döbbenve, még sose hallottam jajgatni egy felnőttet, és hát nagyon borzasztó. Aztán megműtötték, sikerült a műtét, az nagy szó volt még akkor, és egyszer csak jött haza, és tudott járni, és tudom, hogy annyira örültem, hogy nem is tudtam hirtelen, hogy hogy fejezem ki, elbújtam az örömömmel. Előttem van, hogy elszaladt, elbújtam a kabátok mögé, a varrógép mögött, és ott kuksoltam, és legalább ott voltam vagy 5 percig, amikor már elő tudtam jönni, hogy ne ugráljak, meg vizéljek, hanem normálisan tudjam köszönteni. És ez bennem volt, hogy az igazi várakozás, az ilyen nagyon nagy öröm. És hát valóban várjuk a karácsonyt, az ünnepet, az ajándékot, de azért meg kellene tanulni lassan nekünk azt, hogy várjuk Jézust, és az mekkora öröm, mert karácsonykor ugye sokat beszélnek, és úgy közelebb is jön az ő személye, az minden nap valamit tenni kéne ebbe a készülődésbe. Hát hogy várunk valakit? Készülünk. Na hogyan? Na mit gondolsz? Hát azt mondom, hogy minden nap egy valami pici dolgot teszek, például elkezdem, hogy mondod?
Gyertyát
gyűjteni. Nagyon jó, gyertyát is lehet gyűjteni, de azt mondom, hogy a dolgaim között egy pici rendet teszek. Ugye? El tudom képzelni, hogy mi lehet a te sarkodba. Teljes rend van? Tökéletes tisztaság? Minden, mind a glédába állnak ott a cerut? Nem, ugye? Tehát minden nap egy picit rendezek valamit magamtól, a táskámba, a ruháim, az iskola szereim, az a sarok vagy az a szoba, amiben lakom, és mire elérkezik a karácsony, rend van, mert amikor jön a vendég, akkor azt nem szeretjük, ha rendetlenség van, és akkor szégyenkezni kell, és magyarázkodni kell. Egy picit saját magunk dolgaiba, saját magunktól, anélkül, hogy mondanák, anélkül, hogy megtörténne a napi veszekedés, hogy már megint milyen rendetlenség van. Egy kicsit rendezem a sorokat, hogy rend legyen körülöttem, meg bennem is ezzel, és úgy várjuk a karácsonyt, úgy várjuk Jézus érkezését. Na, mit szóltok ehhez? Nem kell egész nap takarítani, csak összeszedem először a tollakat, ceruzákat, radírokat, aztán szépen egyenesbe állítom a könyveimet, ilyesmikre gondoltam. Napi egy perc. Ez így működhet? Tanikám, ennek örülök. Jó? Akkor ebben megegyeztünk. Ja, igen. És hát remélem, hogy még itt találkozunk, és akkor vasárnaponként beszámolunk arról, hogy mit sikerült ebbe az ügybe otthon tenni. Jó? Hát nem csak úgy mondunk a levegőbe valamit, hanem most megígértük itt a gyülekezetnek, hát akkor bemondjuk. Összeraktam a könyveim például. Ilyenekre gondolok. Jó? Na, köszönöm szépen, áldás, békesség!
Áldás, békesség!
Jól van, menjetek! Mi pedig keressük a 154. dicséretünket, és készüljünk az ige hirdetésre. Úristen, mely igen drága! Istennek igényét hallgassuk meg, mely megíratott a mi számunkra Lukács evangéliumának a 10. részében, a 25. verstől a következőképpen. Akkor előállt egy törvénytudó, hogy megkísértse őt, és ezt kérdezte: Mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Ő pedig ezt mondta neki: Mi van megírva a törvényben, hogyan olvasod? Ő pedig így válaszolt: Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből és teljes elmédből, és fele barátodat, mint magadat. Jézus ezt mondta neki: Helyesen feleltél, tedd ezt, és élni fogsz. Ő viszont igazolni akarta magát, és megkérdezte Jézustól: De ki a fele barátom? Válaszul Jézus azt mondta neki: Egy ember ment le Jeruzsálemből Jerikóba, és rablók kezébe esett, aki kifosztották, meg is verték, azután félholtan úthagyva elmentek. Történetesen egy pap ment az úton, de amikor meglátta, elkerülte. Hasonlóképpen egy lévita is odaért arra a helyre, és amikor meglátta, ő is elkerülte. Egy úton lévő samaritánus pedig, amikor odaért hozzá, és meglátta, megszánta. Oda ment, olajat bort öntött sebeire, bekötötte azokat, aztán feltette őt a saját állatára, elvitte egy fogadóba és ápolta. Másnap elővett 2 dénárt, odaadta a fogadósnak, és ezt mondta neki: Viselj rá gondot, s ha valamit még ráköltesz, amikor visszatérek, megadom neked. Mit gondolsz-e 3 közül? Ki volt a fele barátja a rabló kezébe esett embernek? Ő így felelt: Az, aki irgalmas volt hozzá. Jézus erre ezt mondta neki: Menj el, te is hasonlóképpen cselekedj. Foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, annyira fontos, meg annyira ismert példázatot olvastam fel, hogy az iskolában is tanítják 2 példázatot, többé-kevésbé már a világi oktatásban is tanítanak. Az egyik a irgalmas samaritánus, a másik a tékozó fiú, és ez nagyon jól van így, mert meg lehet bennük ragadni a lényeget, hogy tudnélik az Istennel és az emberrel való viszonynak a titkát egy szempillantás alatt meg lehet tanítani a gyerekeknek, mint egyfajta koordináta rendszer. Ugye a nagy parancsolat ott van emögött, vagy ott halljuk emögött, hogy szeresd az Urat, és ugye ezt vehetjük nyugodtan a tékozló fiúhoz, és szeresd fele barátodat, ez pedig ugye az irgalmas samaritánus, és egy ilyen kis egyszerű koordináta rendszert fölírunk abba. Az emberi lét, a keresztény létet szépen el lehet magyarázni. Tehát örülök én ennek, hogy ismerik a gyerekek az iskolai oktatásból is már ezeket a példázatokat. Elhangzik a kérdés ugye, az igében, és talán az is benne van ebben, hogy ugyanakkor mindig az alapvető kérdések azok, amiket újból és újból kell tisztázni, és ugye eszünkbe jut a gazdag ifjú kérdése is, hogy jó mester, mit tegyek, hogy az örök életet elnyerjem. És Jézus ott is hasonlóan válaszol, azt mondja, hogy a parancsolatokat tudod. Ugye, itt is fölteszi a kérdést egy írástudó, egy törvénytudó: Mester, mit tegyek, hogy az örök életet elnyerjem? De az ő motivációja azért nem tiszta, más, ugye, kísérteni akarja Jézust, mondja az írás, valamiképpen csapdába csalni, hát ha olyat válaszol, elszólja magát, amivel aztán meg lehet vádolni, hiszen azért Jézusnak a törvényhez való viszonya az egy kicsit más, ugye ezek a szombatnapi konfliktusok, szombatnapon gyógyít. Igaz, hogy ott van a törvényben, hogy életvesz esetén, ugye ilyen történeteket tudunk, hogy szabad-e szombatnapon gyógyítani, de hát meg híre megy, hogy ez nem úgy beszél a törvényről, ez nem úgy alkalmazza, és ez nem tetszett ugye ott a kora írástudóinak, hogy akkor ugrasszuk ki valamiképpen a nyulat a bokorból. És hát ugye ő másképpen viszonyult a vámszedőkhöz, másképpen viszonyult a úgynevezett bűnösökhöz, pogányokhoz és hasonlók. Tehát a gyenge pontját szeretné ez az ember letapogatni, és alig, hanem meglepi Jézus válasza. Tehát Jézus nem kezd valami kicsit extravagáns, kicsit olyan mondjuk, hogy modern választ adni, hanem azt mondja, mi van megírva a törvényben, hogyan olvasod. És ez a kérdés így magában is egy kicsit talán tovább vezet bennünket, hogy átvitt értelemben is igaz, ez a kérdés, hogy hogyan olvassuk a törvényt. Milyen szívvel olvassuk. És ez az, ami igazán érdekes. Tehát ez az ember nem tiszta szándékkal, szívvel akar az Isten dolgairól beszélni Jézussal. Nem igazán az üdvözítés kérdése izgatja őt, hanem ártani akar. És Jézus hogyan kezeli, valami nagyon finom mesteri módon kezeli ezt a helyzetet. Egyrészt leleplezi nagyon egyszerű kérdéssel ezt, hogy mi van ennek az embernek a szívében, mivel hogy ez az ember pontosan tudta a választ. Az nem volt elképzelhető, hogy ne tudta volna a nagy parancsolatot, ugye Mózes 5. könyvéből, szeresd az Urat, a Istenedet teljes szívedből, lelkedre, teljes erődből, ugye ott a Izrael hitvallásának a részeként van jelen, az azt jelenti, hogy azt minden nap elmondták, azt minden nap elimádkozták, és nagyon jól ismerte, a rabbik is tanították, a törvény summája, a felebarát szeretete, ez pedig a Mózes 3. könyvben, az úgynevezett szentség törvényben, és ezt a kettőt, ez a törvény tudom, még egymás mellé is tudja tenni, ugye, amiről Jézus is azt mondja, hogy e kettőtől függ az egész törvény és a próféták más helyen, azaz, hogy a szeretet kettős nagy parancsa. A gyerek is tudta tökéletesen idézni ezt Izraelben, és ez a törvénytudó ráadásul még sok ezerszer olvasta a törvényben, hogyha valaki kinyitja a Ószövetséget és beleolvasgat itt a Mózes törvényeibe, minden oldalon legalább egyszer találkozik ezzel, hogy tartsd meg e parancsolatokat, és élni fogsz. Tehát egy refrénszerűen visszatérő hát üzenete az egész törvénynek, ugye az én parancsolataimat tartsd meg és élsz, vagyis megtartani az Úr parancsát, az ma eleve annyit jelent, mint megtartatni. Tehát amikor fölteszi ezt a kérdést, hogy jó mester, illetve az, hogy mit cselekedjem, hogy ugye örök életem legyen, vagy elnyerjem az örök életet, akkor mindent tudott. Tehát nyilvánvaló, ugye, amikor Jézus válaszol, hogy mit van megírva a törvénybe, akkor egy iskolás gyermeknek való kérdést tesz fel. Na mi a szabály? Mielőtt megoldjuk ezt a feladatot, előbb ismételjük át a szabályt. Ez iskola az én véleményem szerint. És aztán azt mondja neki, hogy helyesen feleltél. 5-ös. Ugye? Jó van, fiam, helyesen feleltél. Tedd ezt, és élni fogsz. És ebben meg is szégyenül ez a törvénytudó, hogy ne tudná azt, amit minden gyerek tud, és Jézus nagyon finoman a sarokba állítja, hogy másért kérdeztél te engem, barátom, de akkor vegyük végig a leckét. És ugye ebből ez egy kicsit kínos helyzet. Ki akar jönni belőle, ugye igazolni akarja magát, mondja az írás, és fölteszi a kérdést, de ki az én fele barátom? Na ez már egy valós kérdés, az ő személyes kérdése is. Ugye kit kell fele barátnak tekinteni, és kit nem? Nagyon hosszú a sora annak, akit nem tekintettek fele barátnak. Hát nem volt fele barát a pogány, a samáriaiak, ugye azok nem voltak fele barátok, a vámszedők eleve nem voltak fele barátok. Az úgynevezett bűnösök és paráznák, azok nem voltak vele barátok. de még a más párthoz tartozók sem, hogy ez egy pártpolitikai kérdés volt akkor is, hogy ki az én fele barátom. Szadduceusok nem, mert azok ilyen liberális bagázs, ugye? Az ortodoxok, ugye a farizeusok nem, mert azok fundamentalisták, ugye? Akkor a radikálisok nem, mert azok ugye állandóan ugye fönntartják a fegyveres konfliktusokat, ugye? A szigorúak, azok a még szigorúbbak meg kimentek a pusztába. Tehát ki az én fele barátom? Hát alig maradt valaki, ugye, a végén. Ugye? Tehát azt hiszem, hogyha megvizsgáljuk ezt a kérdést kicsit tükörként is tekintve, hogy őszintén, tehát persze mindenki a fele barátunk, keresztény embernek mindenki, de hogy őszinték vagyunk, akkor hát... Ugye csak azért elkezdjük szeletelni a szalámit, a végén alig marad a kenyéren valami. Tehát a nagy parancsolatot is megtanultuk, sőt, ismerjük ugye a szeretetnek azt a szép görög szavát, amit olyan sokszor elszoktunk itt mondani, az Isten szeretete, ugye az agapé, amit ugye úgy hívják meg a szeretet vendégségeket is sok helyen, de hogy ki a fele barátom, de az már kevésbé. Ugye az, hogy ki nem, arról vannak valóban elképzeléseink, és kényes, ingoványos területre lépünk, és nem csak elvi szinten kényes ez a kérdés, hanem nagyon is gyakorlati dolog ez, azt, amit mondunk, amit vallunk, és amit megérünk ebben a tekintetben, ott bizony bőségesen van mit az embernek végig gondolni. És Jézus a példázatában, hogy elmondja ezt a példázatot, ezeket a határokat egy pillanat alatt lebontja, ugye elmondja ezt a példázatot, hogy egy ember megy alá Jeruzsálemből Jerikóba, egy rablók kezébe esett, azok kifosztották, ugye, és aztán ott maradt félholtan az úton. Hát Jeruzsálem Jerikó közt van egy jó pár órányi járás, Jeruzsálem ez egy zsúfolt nagyváros, a maga ókori zsúfoltságában Jerikó meg egy kertváros volt, tehát ott nagyon szerettek lakni, nem véletlen, hogy a jeruzsálemi papság is Jerikóba szeretett lakni, de hát akkor bizony ezt a jókora távolságot meg kellett tenni időnként, és igyekeztek, ugye az a judai puszta, igyekeztek azon minél előbb átszaladni, átmenni, mert hogy veszélyes hely volt. Ugye ezek a nagyon radikálisok, ezek a szegény legények, gondolhatunk még ilyen párhuzamra, hogy a kuruc háborúk után még sokáig ezek a legények, ezek ugye egyben maradtak, aztán hol itt, hol ott lecsaptak, de hát enni is kellett, és akkor bizony, akit elértek, azt kifosztották. Még jó, hogy nem ölték meg ugye, ezt az embert, de jó megverték minden esetre. Ezek előfordultak, nem is kis mennyiségben ebben az időben. Ott fekszik az úton ez az idegen, egyébként pedig a példázat ugyan nem mondja direkt, de valószínű, hogy ő is egy zsidó ember, nem egy samáriai vagy valami idegen. Csak éppen rosszkor van, rossz helyen még él, ugye? De ha kimarad ellátás nélkül, akkor bizony nem sok esélye van már az életben maradásra. Ugye ez nagyon élesen tud megjelenni a szemünk előtt. Egyszer csak ugye léptek, jön a pap, ugye? És meglátja, átmegy a másik oldalra. El tudjuk képzelni ezt a helyzetet. Aztán megint eltelik egy kis idő, és akkor megint csak jön valaki, jön a lévita, ugye ez a papi szolga, vagy egyházi szolga, ugyancsak nyilván egy aktív ember, ugyanaz megismétlődik, meglátja, átmegy a másik oldalra. Mind a kettő végtelenül, szívtelenül cselekszik, de vajon miért? Többféle magyarázat is van, Jézus nem indokolja meg, de azért egy picit itt lehet nekünk gondolkodni. Ugye lehet egy vallási motiváció. Ugye nagyon nehéz elhinni, hogy szívtelen és vallási motiváció. Meghal a keze között, tisztátalanná válik kultuszi értelemben. Hát mi lesz, akkor elmarad az Isten tisztelet, kimaradok belőle, hogyan lesz ez? Nem tudok eleget tenni a szent kötelességemnek. Ugye milyen érdekes dolog. Tehát először ugye a törvény szerint akkor meg kell tisztulni, annak megvan a maga tisztulási ideje, és ez a dilemma ott van, ugye, hogy a papnak egy isteni parancsot kell teljesíteni, végzi a szolgálatát, ugye egy egész életen át, és most itt van mellette egy másik, egy etikai kérdés, a felebarát szeretetének a parancsa. Ráadásul ugye szükséghelyzet is van, életveszély, de mi van, ha meghal, nincs is mire fölvenni, hogyan vigyem ott, ugye jó messze, ki segít nekem még, aztán akkor a végén mi lesz. Ugye macerás nagyon ez a helyzet, lekésem az Isten tiszteletet, vagy meg se tudom tenni, el kell temetni, ha közben meg, ha ezer problémát jelent, és nem beszél arról, hogy azt a drága ruhát, ami nem olyan sok volt akkor egy embernek, még jól össze is vérezi. Tehát itt van a két parancs, ugye, egymással mellett, vagy egymással szembe. Hát hogyan olvasom a törvényt? Ugye elhangzott ez a kérdés, hogy hogyan olvasod, mint olvasod a törvényt? Most ilyen értelemben is föltesszük a kérdést. Hát hogyan olvasom a törvényt? Ugye nagyon gyakran szoktuk idézni ugye, a kis hercegből ezt a mondatot, ugye, hogy jól csak a szívével lát az ember. Ugye bonyolult a helyzet, legalább látszólag. Lapozgattam tegnap egy kis könyveskét, amit ajándékba kaptam, és ott van az ENSZ főtitkárának egykor, ugye, akit lelőttek, Hamarsilt, egy egyszerű kis mondata, hogy azt mondja, hogy a jóság olyan egyszerű. Ugye, mélyen hívő ember volt ő, és igyekezett az Isten törvénye szerint élni. Egy másik, nem bibliai, de szintén mélyen biblikus gondolat azt mondja, hogy sose menj el közönösen a nyomorúság előtt, mely tőled vár segítséget. Egyszerű emberi gondolatok ezek, tehát nem nagy igéket citálnak oda. A pap és a lévita, Isten szolgái döntöttek. Isten fontosabb. Ez az ő döntésük. Isten fontosabb, mint ez az ember, akinek úgyis annyi már. És tudjuk jól, hogy rosszul döntöttek, mert nem ismerték az Urat, ugye, akit egyébként teljes szívükkel, teljes lelkükkel, erejükkel, elméjükkel szolgáltak. Tévesen. És az, aki ebbe, ugye, megzavarta őket a maga nyomorúságával, azt meg nem szerették. Sőt, mondhatni, hogy halálra ítélték ezzel. Ugye félelmetes kép, szeretem az Istent, és nem szeretem a felebarátot. Vagyis fogalmam sincs arról, hogy az Istennek fontosabb az ember, mint saját a maga. Ugye úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisző benne el ne vesszen, hanem örök élete legyen. És nincs a szívükben semmilyen tapasztalás erről. De hát van egy nem teológiai magyarázat, hogy egyszerűen féltek, ugye, sietnek, minél előbb túl lenni ezen az elhagyott szakaszon, és viszik gyorsan az írhájukat, önmaguk fele barátai. Hát elvégre ott van a törvényben, szeres fele barátodat, mint magadat, és akkor már nem nagyon fér be oda senki más. És aztán ebben a ott maradt helyzetben egyszer csak megjelenik a harmadik ember a színen, egy samáriai. Neki sokkal-sokkal több oka lenne tovább menni, mint a papnak és a lévitának, mert egy ősi ellenség fekszik ott az úton. Ráadásul van szamara, sőt még pénze is van, mint megtudjuk, ami azt jelenti, hogy csábító célpont az utonállóknak. Hát egy szamár akkor ez egy vagyon, meg a pénz. Nem nagyon volt pénz az embereknél. És azt mondja az írás, hogy meglátta, és megszánta. A kifejezés az, hogy megrázta az egész belsejét, valami ilyesmit jelent, ugye, a látvány megdöbbentette, és egyszerűen megszánta. De akkor látunk ilyen szörnyű látványt, megdöbbenünk, megráz bennünket, ez az ember ennél többet is tett, mert ez indította őt arra, hogy fölvállalja az egész ügyet. Ugye azt olvassuk az igében, hogy másnap, mikor tovább ment, tehát egy teljes napját elvitte ez az ügy, aztán ellátta, nyilván egész éjjel ápolta, ezeket kiszabad, ezeket a dolgokat tölteni a fantáziánkkal, pénzt adott a fogadósnak, és mondta, amíg van kérés, vagy valami felmerült, majd megfizetem, és valószínűleg a fogadós el is hitte neki, hiszen ezek után minden szava hiteles volt akkor, és azt mondta, hogy költsél rá bátran, jövök vissza, és kifizetem. Sőt, ilyen értelemben ragadós a példa, mert a fogadós is felvállalta az ápolását, a további feladatokat. Tehát Jézus nem magyarázza, nem ragozza a dolgot, pap és a lévita nem könyörül, a samáriai könyörült. Ezek tények. És a kérdés megint nagyon egyszerű, de Jézus megkérdezi, hát te három közül ki volt a fele barátja? És hát a válasz sem lehet más, ugye az, aki irgalmas volt hozzá. De van itt azért egy érdekes mozzanat, ugye, mert a kérdés így kezdődött, hogy ki az én fele barátom, ugye? És a történet végén nagyon kicsinek tűnik ez a különbség, mikor Jézus megkérdezi, hogy a három közül melyik volt a fele barátja tudnélik neki, és ezzel tulajdonképpen a válasz is ott van benne már, ugye az a kérdés, hogy én kinek vagyok a fele barátja. Nem annyira az, hogy ki az enyém, akkor szoltírozok, hogy szimpatikus, nem szimpatikus, ilyen olyan, amolyan, hanem az, hogy én kinek vagyok a fele barátja. Ugye, az, aki rászorul, az, aki irgalomra vár, ugye, egy kérdés van, tehát az, hogy kinek tudok a fele barátja lenni, ki az, aki segítségre, támogatásra szorul, bármi módon, sőt, kinek kell, hogy a fele barátja legyek. Ugye nyilván nem lehetek az egész világ segítője, ez is egyértelmű, de amikor az utamba esem, amikor átesem rajta, amikor belebotlom, netán ott lakik velem egy fedél alatt, vagy egészen a napi hatókörömben, akkor ez egy nagyon éles kérdés. Ugye, és azt mondja neki Jézus, hogy menj el, és te is hasonlóképpen cselekedj. Van rá lehetőségünk, tehát, hogy kicsit átértékeljük ugye a viszonyulásainkat, véleményünket az emberekről, ugye az ítéleteinket, és hogy valamit tanuljunk a samáriaiaktól. Azok a kívül valók olykor megszégyenítik a belülvalókat, a lévitát, a papot, az Isten népét is. De azt gondolom, hogy az irgalom az nem csak egyszerűen ugye, érzelmi kérdés, az irgalom az egy nyelv is. Amikor irgalmasak vagyunk, akkor az Isten nyelvén beszélgetünk. És azt hiszem, hogy ott van a nagy plusza a dolognak, hogy az Isten is így szól hozzánk. Aki fele baráttá válik, aki az irgalmasság nyelvén kezd el tárgyalni, vagy mondjuk így, hogy irgalmasság szerint kezd el élni, az tapasztalja meg az Isten közlését, az ő csodálatos ajándékait, az ő életét. Ugye ezt cselekedd és élsz, mondja Jézus. Nem azért, mert én valamit lejsztoltam és adtam, hogy adj Uram. Nem, mert most vagyok először abban a helyzetben, hogy kapcsolatba kerülök az irgalmas Istennel, és ezen keresztül fogja ő közölni az ő életét velem, meg fogja osztani velem. Én, aki megosztottam a másikkal, az ott hever fölemeltem, aki rám van bízva, akinek a fele barátja vagyok, velem pedig az Isten fogja megosztani az ő életét. És itt a válasz tulajdonképpen arra a kérdésre, amit a legelején feltesz ez a törvénytudó, és Isten áldja meg, hogy ebben ezekben a válaszokban erősödjünk meg, ebben az ünnepben, csendes készülődésben, tükörbenézésben, átértékelésben és az irgalmasság tetteiben. Van erre lehetőség, amúgy is persze, szervezetten is jön a karácsony, nagyon sok rászoruló ember van, de én azt gondolom, hogy talán a legfontosabb, akin átesem szinte, ott gyakoroljam ezt, mert az Úristen is az utamon jön velem szembe, akkor Isten áldjon meg bennünket ebben. Amen. Keressük ki a 455. énekünk 6. és 7. versét. 455. válaszul. Úgy járunk itt lenézve. Igen. Csendesedjünk el. Urunk Istenünk, mindenek előtt a Te nagy-nagy irgalmadban bízunk, és tudjuk azt, hogy Te vagy az, aki mindenek előtt irgalmazol, és Te vagy az, aki jössz az úton, és megtalálsz bennünket, amikor ott heverünk kiposztva, és több sebből vérezve, és elkerülnek bennünket, hogy ne kelljen részt venni a nyomorúságainkban, és megvalljuk azt is, hogy bizony nem egyszer magunk is hasonlóképpen cselekedtünk, álszent módon, vagy farizeus módon elkerülve azt, aki várta segítséget. Hadd könyörögjünk azért, hogy először is megértsük a Te akaratodat, a Te lényedet, megértsük azt az irgalmas, szeretet légkört, amiben igazából növekedhetünk, amiben igazán emberek lehetünk, igazán a Te gyermekeid lehetünk. És hadd könyörögjünk azért akkor, amikor lassan haladunk az ünnepekbe, és amikor olyan sok kedves és gyertyafényes óra fog következni, most hadd gondoljunk azokra, akik mindebből kimaradnak, mert a szélre kerültek, mert semmiük nincsen, mert senki nincs, aki egy jó szót szóljon hozzájuk, vagy meggyógyítsa őket. Hadd kérjünk azért, hogy a szívünkben legyen ilyen irgalom, és legyen irgalom azokért is, akiket reánk bíztál. Én sokszor azt gondoljuk, hogy ez a döntés a helyes, és nem mérlegelünk, hogy mi az, amire neki valójában szükség lenne. Hadd könyörögjünk a mi egyházunkért, gyülekezetünkért, hadd könyörögjünk a családokért, szülők és gyermekek kapcsolatáért, házastársak kapcsolatáért, mindazokért, akik egymásra vannak utalva, Hogy könyörögjünk a irgalmasságnak a cselekedeteiért, és az irgalmas egymásra figyelésért. És kérünk téged, édesatyánk, azért is, hogy mindazok, akik felelősek ennek a világnak a sorsáért, akiknek sokkal több jutott, mint másoknak, azoknak a szívében legyen ott ez a felelős irgalom. És most könyörgünk azért is, hogy vigasztald meg azokat, akik megszomorodtak, akik gyászolnak, akik az elmúlt héten megálltak szerettük ravatala felett, légy te az ő vigasztalójuk, megerősítőjük a te irgalmas szereteteddel. Eléd bevisszük, édesatyánk, a mi gyülekezetünket, és eléd bevisszük a reánk bízottakat, az intézményeinket, és eléd bevisszük azoknak terheit, problémáit és örömeit, és kérünk téged arra, hogy te adj nekünk ehhez erőt, lehetőséget és embereket, és mindenfajta támogatást, ami ahhoz kell, hogy abban zavartalanul folyhassék a munka. És könyörgünk, édesatyánk, az adventi ünnepér, amikor nem lelassulnak, nem elcsendesülnek a dolgok, hanem felpörögnek, és mi is elkezdünk futni, hogy aztán úgy essünk be az ünnepekbe, hogy szinte semmi nem érint meg belőle. Ne így legyen az idén, hanem adj nekünk áldott csendességet, az átgondolásnak a lehetőségeit, a cselekvésnek a lehetőségeit, az együtt örülésnek nagy és szent alkalmait. Így kérünk téged, légy velünk, hallgass meg a mi imádságunkat, te fiadért, az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Ti pedig így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Hirdetem azt, hogy az Isten tisztelet után az iskoláért és óvodáért imaközösséget tartunk, aki szívén hordozza ezeket, legyen kedves, vegyen részt bennem, tehát mindig az utolsó vasárnap tartjuk, nem a úrvacsorai közösség után, hogy az idő gazdálkodni tudjunk. Ifjúsági óra van délután, hétfőn pedig megszokott többen énekkar. Hirdetem a keddi alkalmakat is, a babamama kör és biblia óra, valamint munkatársi megbeszélés. Csütörtökön is a megszokott rendben megy, biblia óra a gyülekezeti foci pénteken, és konfirmáció pedig pénteken egész délután. Hirdetem a szombati napot, amikor kicsit bonyolult a helyzet, egyrészt mert munkanap van, viszont ilyenkor kell az adventi kézműves napot is, női kézműves napot megtartani, hiszen utána már itt az advent, és ezt 17 órakor tartjuk az óvodában. Tehát aki jelentkezik Erikánál, de majd te hirdetni fogod? Jó, akkor szerintem gyere is és hirdest.
Áldás békesség, utoljára hirdettem meg a női alkalmat, ma lehet utoljára jelentkezni, mert utána bevásárolunk a nagybani piacon, és csak egyszer megyünk. Úgyhogy aki szeretne még jelentkezni, Isten tisztelet után nálam jelentkezzen, és akkor, ahogy Péter mondta, az óvodában tartjuk ezt az alkalmat, mert kicsit sok a program itt a gyülekezeti teremben, és 5 órára várunk mindenkit sok szeretettel. Azok is eljöhetnek, akik nem akarnak koszorút készíteni, mert egy ilyen kis rövid áhítat, kezdjük az együttlétet, lesz tej a sütemény, ha hoztok, akkor lesz, és beszélgetünk, nem kell akkor ennyire kapkodni, mert ugye utána vespera van, és nem kell olyan nagyon sietnünk, úgyhogy kicsit nyugodtabb alkalom lehet ez a eddigieknél, és mindenkit nagyon sok szeretettel várunk.
Ez 4-kor van, ugye, vagy 5-kor?
5-kor. 5-kor a óvodába.
Jó, 5-kor. Igen, tehát aznap délután lesznek a gyermekeknek is a próbái, ugye, mivel munkanap van, de ezt ők megbeszélik egymás között, és este van 7-kor, tehát egy órával eltoljuk a munkanap miatt is, meg a kézműves miatt is, és 7-kor van a vespera, de elhagyni pedig nem szeretnénk, mert másnap pedig úrvacsora van, ugye, és vasárnap pedig istentisztelt úrvacsora, és mindenkinek a figyelmébe ajánlom, ugye vasárnap délután 3 órakor van az adventi gyermek műsor, erre készülnek most már hetek óta gyermekek, nem karácsonykor tartjuk, amikor már 10. karácsonyi ünnepe van a gyereknek, és unja az egészet, hanem adventkor, és akkor ilyenkor mi vagyunk az első ilyen friss lélekkel tudjuk ezt a műsort, színvonalas, kedves műsort meghallgatni. Aszódi Levente olvasta az igét ma, és hirdettem a következőt, az elmúlt héten végső búcsút vettünk Verebes Sándor atyánk fiától 67 éves korában, Ravatala felett a vigasztalás igéit a Máté evangélium 18. része alapján hirdettük, az embernek fia azért jött, hogy megtartsa, ami elveszett. Isten vigasztalását kérjük a megszomorodott szívű hozzátartozókra, és a gyülekezet imádságos szeretetébe ajánljuk a gyászoló családot. És akkor átadom a gondnok úrnak a szót.
Kedves testvérek, tegnap volt a Biblia ismereti verseny, nagyon jó légkörben, hasznosan töltöttük az időt, és szeretném megköszönni a szervezőknek, Paptót Violának, beosztott lelkészünknek, illetve a kedves feleségemnek, hogy összerakták a programot. És hát szeretnék a többieket is bátorítani, hogy érdemes eljönni, mert ilyenkor több generációsan együtt vagyunk, és ez nem olyan, aki ott volt, az elmondhatja, hogy nem olyan kínos versengés, hogy ciki, hogyha valaki nem nyer, hanem inkább egy ilyen csapatjáték. Úgyhogy készüljünk erre így jobban talán jövőre. Arra is gondoljunk, hogy 9-én az Őrbotyáni Szeretett Otthon Barnabás csoportját fogadjuk, advent második vasárnapján. Az ajándékokra Jani Marianna diakónusnál, illetve a pénztárosi asztalnál elhelyezett lapon lehet jelentkezni. Tehát vannak ilyen konkrét kérések, illetve hátizsákokat, ilyen 20-25 literes hátizsákokat gyűjtenek, hogy a fiúkkal, ha elmennek kirándulni, akkor össze tudják rakni. Tehát akinek esetleg van ilyen fölös hátizsákja, azt is lehet jelezni, aki pedig pénzzel szeretné ezt támogatni, azt is lehet. A testvérek nagyon jól imádkoztak, mert megjelent az orgonajavító mester, és összerakta az orgonát több hónap után. Most próba alatt van, kántorunk majd megmondja, hogy mit kell még javítani rajta, egy-két kisebb dolog van, de azért hallható volt, rendben volt az orgona? Jó, akkor örüljünk neki. De még ott hátul még várjuk a presbiter testvérünknek a segítségét, hogy ott az orgona mögötti deszkákat, meg egyebeket összerakja, úgyhogy még azért ne menjünk föl a karzatra, mert az még mindig egy balesetveszélyes hely. Társasjátékot lehet adományozni az iskola napközéjének, erről Csűrös András testvérünk mond egy pár szót.
Kedves testvérek, azt kérnénk szépen, hogyha valakinek van olyan, úgy mondom, hogy kinőtt társasjátéka, tehát hogyha már kamaszodnak a gyerekek, és már nem használják, vagy cikinek érzik, hogy játszanak, mi nem érezzük cikinek, bátran hozzák el, én szeretettel fogadom ezeket a játékokat. Örülnék, hogyha napközi az iskolába le tudnánk kötni úgy a gyermekeket, hogy lesznek kézműves foglalkozások is, és emellett, hogy egy kicsit közösségben játszanak egymással. a számítógépet nem kapcsoljuk be nekik a napköziben, tehát ilyen lehetőségük nincsen, de hogy mégis ne az üres monitor nézzék, hogy mikor tudják, amikor nem nézünk oda, akkor bekapcsolni, hogy akkor kicsit le tudjuk kötni őket. Erre buzdítom a testvéreket, hogyha valakinek van ilyen feleslegessé vált társasjátéka, tehát nem kiselejtezett feltétlenül, akkor azt kérem, hogy hozza el ide, az a legjobb, aztán majd én tovább viszem az iskolába. Köszönöm szépen!
Természetesen az iskola lelkészt közvetlenül is meg lehet keresni ebbe a kérdésbe. December 9. vagy 16-án pedig nyugdíjas karácsony lesz délután, erre is gondoljunk, illetve talán ezt is érdemes, már a jövő évi naptárakat kiosztogatták a cégeknél, és hogy 2013. augusztus 12-17 között lesz Berekfürdőn a gyülekezeti tábor, és hogyha jól látom, már megjelent a bibliaolvasó kalauz is a 2013-as évre. Ez két szempontból is fontos, hogy saját magunknak meg karácsony ajándékként vásároljuk, illetve mezőpaniti testvérgyülekezethez szoktunk mindig küldeni egy adag példányt, és arra is lehet adakozni, hogy ezt támogassuk, ennek a költségeit. És hát akinél még nincs hírlevél, az vegye magához. Aki pedig nem találja, az pedig a honlapon még mindig meg tudja találni, és ott megvan a teljes beosztás az év végéig. Köszönöm szépen.
Köszönjük szépen. A 119. Zsoltár első 4 versét énekeljük befejezésül, és amíg ezt kikeressük, akkor megjegyzem, én azt hittem, hogy a napközén leszeget fejjel éjjel-nappal tanulnak a gyerekek. Ezek szerint nem. Na jó. Majd kicsit közelítünk a kérdésre. A kalauzt meg figyelembe ajánlom, már új dizájnja van, már külső szint kapott, úgyhogy még belül ugyanaz, de ez nagy lépés, ami házunk van. Az új emberek nyilván boldogok.
Bizonyan hinném, hogy soha tanítasz, de ítéletidre. Melyek tiszták minden hiba nélkül, megtartom és mondom lesz törvényeire, de kérlek téged, ó én Istenem, hogy soha
áldjon meg titeket az irgalmasságnak Istene, és szánjátok oda ti testeteket élő szent és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos tiszteleteket, és ne szabjátok magatokat a világhoz, hanem változzatok el a ti elmétek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. Amen. Az óvoda és iskoláért van ima közösség, akkor 11:30-kor az irodában legyen, kedves. Áldás, békesség!